Kedves jelenlévők, az igényeket és felvételről hallgató gyülekezet, a mai Szent Igénk Ézsaiás könyvének az 55. részében az első 5 versről álljon előttünk. Ézsaiás könyvének 55. részéből így szól hozzánk Isten Szent Igéje. Ó, mindnyájan, kik szomjú hoztok, gyertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek. Gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hagyjátok ide fületeket, és gyertek hozzám, hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ivén bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul a népeknek, ivén nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőítet. Kedves gyülekezet, az igéből egyértelmű, hogy ez egy hívogató ige, Isten hív bennünket, ilyen egyszerűen megfogalmazható ennek a mai szakaszunknak az üzenete. Ez az első lépés, és az utolsó pedig az, hogy küld, mert a két dolog mindig együtt jár, elhív és elküld. Vannak dolgok, amik a kettő között történnek, persze, és ezek döntően fontosak szintén. De maradjunk a hívó szónál először, és erről hadd mondjuk azt, amit Jézus mond János evangéliuma szerint egy nagy ünnepen, aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Nem tudom, ki emlékszik még rá, az idősebbek biztos, hogy hajdan a személyvonatok mellett gyerekek vizes kannával szaladgáltak, és kiáltozták, hogy vizet, vizet, és akkor a kannának a fedeléből lehetett néhány fillérért vizet inni. Hát nem volt túl higiénikus a dolog, mert ki tudja álljanak belőle, de a szomjúság nagyúr. És éppen ezért, ha hosszabban nélkülözni kell a vizet, akkor az embernek még látomásai is vannak, és rettenetesen szenved. Ma Isten tiszteletünk után Fahidi Éva, auschwitzi túlélő lesz a beszélgető társunk, ő csak a beszélgetésre tud kérni, hanem 90 éves már, de jó, karból van testileg és szellemileg egyelen. A visszaemlékezés éppen írja, hogy amikor az utolsó napokban végre elhagyhatták Auschwitzot, és elkezdték őket az őreik terelni, aztán közben-közben több őrre lépett, akkor ők be tudtak húzódni néhányan egy juhakolba, és ott lapultak napokig szomjani is, és azt írja ott le, hogy Auschwitzban ezt is meg kellett tanulni, hogy hogyan tudjon napokig szomjan, vizet nélkülözve életben maradni az ember. Nagyon ingerült és nagyon követelőzővé tesz bennünket, hogyha nem jutunk vízhez. Így vagyunk megalkotva, a világok is elhervadnak, ha nem mocsolunk őket. A víz az élet, az életnek az üzenete, és hogyha a keresztség sor itt előkerül, hála Istennek, akkor is erről is beszélnünk kell, hogy a víz az élet üzenetének a hordozója és az élő víz lánya. És ez az, amit az Úr kínál nekünk. A víz, mint Isten igéje, az az üzenet, amire a szomjazó léleknek szüksége van. De mi történik azzal, aki nem szomjas? Igen, az válogat a lehetőséget. lehetőségek között. Nagyon érdekes a próféta ajánlata, aki először vizet kínál, ha vannak szomjazók, és ha valaki nem annyira szomjas, hogy már belebetegedett ebbe az állapotba, annak megígéri, hogy még tejet és bort is lehet kapni. Azért erre inkább sorba állnak az emberek. Bizonyos helyeken, ha abban szóba kerül, akkor nem is lehet őket lebeszélni arról, hogy benne álljanak a sorban. Szóval lehet inni ingyen, ráadásul nem kell attól félni, hogy nincsen fizetőeszköz, és ezért maradunk szomjasak. Isten kegyelme ingyen van. Ismerjük a vitánkat persze arról, hogy ami ingyen van, azt az ember nem igazán becsüli meg. Sőt, menjünk tovább. Semmi nincsen ingyen. Csak arról van szó, hogy valaki más fizet. Szoktuk mondani, hogy nincs ingyen konyha. Emberek, amikor ott követelőzve bírálgatják esetleg az ételt, és azt mondják, hogy nekik ez jár, néha szerintem el kell magyarázni, hogy ez nem így van. Meg ez nem úgy van, hogy ingyen hozzá lehet jutni. Valaki ezt kifizeti. Valaki ezért árat fizet. Vannak helyzetek, persze ilyen volt a pusztai vándorlás is, amikor nem tudtak kenyeret vásárolni a maguk számára. Ezek volt pénzünk, felajánlásuk az aranyborjúért. Igaz, hogy a templom sátor felépítésekor is, amit lehetett odaadni a kincseik közül. Tehát nem mondhatjuk, hogy kapzsi maguknak való emberek voltak ők, de különös tapasztalat volt, hogy az életben maradás árát valaki más teremti elő, van ingyen kenyér, mert nem tudnak szántani, vetni, és nincsenek üzletek, ahol be lehet szerezni az ennivaló, de ez csak addig tart, amíg el nem érik az ígéret földjének a határát. Ott nincs többé ingyen kenyér. Tessék dolgozni érte. De nem akarunk elkalandozni innen, mert itt piaci árusként a próféta nem ilyesmiben akar nevelni bennünket, hogy aki nem dolgozik, ne is egyik, és így tovább, hanem valami nagyon fontos isteni ajándékra akarja a figyelmünket felhívni. Mintha azt mondaná, hogy vannak, akik költik a pénzt valamiért, ami nem hoz számukra kielégülést. És így van. Emberek annyi mindent kidobnak az ablakon azért, hogy boldogok legyenek és jól érezzék magukat, és a lelkük megelégedjen, és örömük legyen, ami valóban pénzkidobás, és valóban értelmetlen költekezés, miközben az, ami örök üdvösséget, belső békességet és áldást jelent az ember számára, azt Isten ingyen kínálja. De még egyszer, az előbb azt említettem, hogy nincs semmi ingyen. Erősítsük meg azt a gondolatunkat, hogy ez a bizonyos ingyenes isteni kegyelem, ez nagyon sokba került a mindenható és örökké való Istennek, aki az ő egyszülött fiát odaadta értünk, mondja az ige, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindenkinek, ez arra utal, hogy van egy sorrendiség, mi abban szeretnénk Isten szeretetét és gondoskodását látni, hogy múló életünk feltételeit biztosítja, ő pedig szeretné, ha mi ezt megfordítanánk. És azt látnánk, hogy a legnagyobb ajándék az, amit a megváltóval adott, ami számunkra. Szóval az első dolog az, hogy Isten hív bennünket az asztalához. Hadd idézek még újszövetségi példázatot, a nagy vacsorához szóló példát, ahogy már erővel cipelik be az embereket, akiknek eszükbe nem jutott, hogy valahol oda telepedhetnek a mennyegzői asztalhoz. Isten bőkezű, Isten vendégszerető, Isten háza, ajtaja nyitva, asztala terítve mindannyiunk számára. Egyébként ez egy érdekes szokás Izraelben ma is, hogy minden további nélkül meghívnak egy éppen véletlenül ott vendégeskedő személyt is. Az esküvőre nincs olyan, hogy kiszámoltuk, hogy 51 fő jön, és akkor 51 tál étel van, hanem hát minimum 151 tál étel van, mert biztos, hogy lesz egy ilyen kórház, aki arra téved, és azt ahhoz leültetni. Innen jön ez a gondolat Isten bőkezőségétől, nagyvonalúságától, vendégszeretetéről. Ne gondolja senki, hogy az ő számára nincs hely. Jézus azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Nincs olyan, akit Isten el akarom az ő asztalától utasítani. Tehát hív, és meg akar etetni, és meg akar itatni, de boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Aki nem éhes, aki nem szomjas, az nem fog jönni. Akiket nem vonz az Atya, mondja Jézus, azok nem tudnak oda jönni. Meg kell éheznünk valóban erre a lelki kenyérre, erre a mennyből jövő kenyérre, az Úrra, ahhoz, hogy oda jöjjünk hozzá, és elmenjük az ő asztalának az áldásait. A második dolog, amiről ez az ige beszél, ez az örök szövetség. Isten szövetséget akar kötni velünk. Jól tudjuk, hogy a különböző szóbeli megállapodásoknak nem sok erejük van közöttünk, mert nem úgy emlékszünk a dolgokra egy idő után. Az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, és hogyha egy adott pillanatban a teljesítés időpontjában az egyik félnek terhes egy kicsit az, amit hajnal megfogadott, akkor megpróbál kihátrálni a szövetségéből. Megdöbbentő az a kép, amit a Biblia elején az Ábrahámmal kötött szövetségnél Isten mutat. De állatokat vágnak kettén, szörnyű szokás volt ez, de így kötöttek szerződést hajdan az ókorban, őskorban az emberek egymással, hogy ketté vágtak egy állatot, és átmentek köztük, azt jelezve, hogy így vágják ketté azt, aki megszegi a szövetséget. És Isten arra szólítja fel Ábrahámot, hogy állítsa fel ezt a fajta oltárt, és közben el is szúnyad az ősatya, és arra ébred, hogy valami füstoszló átmegy kettővágott állatok között. És az isteni alázat ez, hogy Isten azt mondaná, vágjanak ketté, ha megszegem a szövetségemet. Miért képzeljük azt, hogy Isten olyan, mint az ember, aki időről időre meggondolja magát, ha egyszer azt ígérte, hogy megváltó szeretettel szeret, ha egyszer megpróbált meggyőzni bennünket arról, hogy nincs az az ár, amit az emberért meg ne adna. Miért gondoljuk, hogy ezt ő időnként felülvizsgálja? Hogy elítunk néha az emberi arcátlanságnak és hűtlenségnek és rosszaságnak arra a szintjére, hogy Isten azt mondja, hogy akkor most én is meggondolok magam. Ha mi hitetlenkednénk, ha mi ingadoznánk is, ő hű marad. Mindig nagyon figyelnünk kell Isten igényének minden szavára, akkor is, ha valamit számunkra aránytalannak tűnő módon részletez, és akkor is a szűkszavú. Tehát, ha itt a szövetség előtt ott van az örök szó, akkor ezen fontos hangsúly van, nem szerzek veletek alkalmi szövetséget. De most úgy van, hogy az önkéntesekkel is megállapodást kell kötnünk, tehát valaki el akar jönni, használt ruhát válogatni, kötelesek vagyunk egy szerződést kötni vele. Ez a törvényes rend. Tehát egészen más szerződés ez, mint amikor két házasodandó fél köt egymással szerződést. Isten örök szerződést köt, nem alkalmit. És azt is mondjuk meg alázattal, hogy ez ennek a szerződésnek különösen feltételei nem voltának. Boldog az, aki betartja. Isten betartja. Boldog az, aki együtt működik. Isten szerzi ezt az örök szövetséget velünk. Ő maga kész garantálni, hogy áldásait adja azoknak, akik vele kapcsolatra lépnek. Itt Dávidot említi, belekeveri ebbe a szövegbe az ige, Dávid irán való változtatottan kegyelmességen szerint, rég nincs az élők között a földön Dávid, amikor ezek az ézsaiási szövegek a fogság idején, vagy annak vége felé előkerülnek, de egy elmúlt, egy leomlott királyi uralom képében fogság idején, amikor nincs megfelelő közigazgatás Izraelben, akkor is azt üzeni Isten, hogy ez a látszat. A látszat, hogy nincsenek törvények, Isten elfelejtkezett rólunk, az ítéletnek is ideje van, a büntetésnek is van ideje, de nem felejti el az Úr azt az ígéretét, ami az Isten országáról szól, és aminek valamilyen módon értelmezhető földi mintája volt Dávidnak a dicsőséges békekorszaka. A harmadik dolog, amiről a mai igénk szól, az, mint mondtam az elején, az egyik, hogy hív, a másik, hogy ellát áldással is, és ennivalóval, lelki táplálékkal, szövetséget köt velünk, és végül pedig elküld bennünket, jellé tesz. Bizonságul adtam őt a népeknek, fejedelmű és parancsoló népeknek, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely véget nem ismert, hozzá siet az Úrért, Istenedért, Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Megszentel bennünket az Úr, nem egyszerűen elhív, hogy éhezőből bővölködővé tegyen, nem arra van csak gondja, hogy életben tartson bennünket, nem egyszerűen szerződést köt velünk, hogy lelkünk erős és belső békénk tartós legyen, nem jelni akar bennünket tenni. Ne tett Uram, mondjuk mi, mert olyan gyarmok vagyunk Isten közelében, olyan világosan látszik, hogy milyen csekély a mi értékünk, emberi értékünk, néha igazat mondva, vagy gyűlölködéssel, baromaságokat hozzánk vágva értékelnek bennünket, és magunkban meg kell állapítanunk, hogy az illető bár rossz indulatú, de nem jár olyan messze az igazságtól, amikor rólunk mindenféle gonoszságot gondolva, nagyon rosszul szokott nekünk esni az ilyesmi. És ezért valahogy úgy érezzük, hogy nem jó döntés Isten részéről az, hogy bennünket jellé példaképpé akar tenni. De azért nem kellene csendesedni e felett, és azt mondani, hogy miért ne? Vajon nem arról van ez szó, hogy ez egy nagyon kényelmes csapat. Úgy lakmározgatni az Úrnak terített ingyenes asztalánál, élvezni az egyoldalúan is meglévő szövetséget, de Isten többet szeretne. Azt akarja, hogy mi az ő munkatársai legyünk. Jézus is ezt akarta, hogy a tanítványai elmenjenek, és akár többet tegyenek, mint amit ő az alatt a szűk 3 év alatt tett. Tessék felépredni arra, hogy Isten nem csupán gyönyörködni akar bennünk, hanem szentséges szolgálatot akar ránk bízni. Bizalma van bennünk, ezért kötött szövetséget, ezért hívott életre, ezért etetett és itatott bennünket, hogy tovább tükröződjék az ő nagy vonalúsága, az ő mentő szeretete, az ő békességet kínáló áldása, mi életünkön keresztül is áll. ennek az ígéret üzenetét.